Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az ószövetségi igét, amelyet Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetében, a 25. verstől a következőképpen. Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket. Ki vezeti seregüket szám szerint, minnyájukat név szerint szólítja. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Kedves testvéreim, itt van a kezemben Victor Hugónak a Párizsi Notre-Dame című könyve, amelyik az 1400-as évek közepén játszódik, és a történet, amit itt leírnak, az éppen a mai vasárnapon kezdődik. Ma Quasimodo Geniti vasárnapja van, azt jelenti ez a kifejezés, hogy mint újszülött csecsemők, ez a mai napnak a zsoltárának a kezdő szava is, a latin kifejezése is. És ezen a napon kezdődik ez a történet is. Ebből szeretnék most felolvasni néhány részletet. Történetünk idei előtt 16 esztendővel, Quasimodo vasárnapjának szép reggelén, a Notre-Dame templomában mondott mise után egy élőlényt tettek ki a baloldali előcsarnok falába erősített falócára, Szent Kristófnak, azonnak a nagy képmásával szemben. És amikor az emberek jönnek ki a templomból, és látják ezt a kis élőlényt, akkor ez egy kisgyermek. Egy olyan frissen, újonnan született, újszülött, akinek rettenetesen el van torzulva a külseje. És oda állnak köré az emberek, és a következő mondatokat mondják, mi lehet ez, nővérem? Kérdezte Ágnes, és le sem vette a szemét a kitett kis teremtményről, amely sivalkodott és rugdolózott a falócán, megrémülve, hogy annyira nézik. Mi lesz velünk, sopánkodott a testvére, ha már ilyen gyermekek születnek? Én nem értek a gyermekekhez, de ez talán még nézni is bűn. Nem gyermek ez, hanem félre sikerült majom. Förtelmes ez a szörnyeteg, ez az állítólagos kitett gyermek, mondja valaki. Ha belegondol az ember, hogy micsoda szörnyűség ez. Én azt hiszem, hogy nem lelkes lény ez, hanem valami állati fajzat, nem Istentől való vízbe vagy tűzbe kéne vetni. Remélem, hogy nem kell senkinek sem majd. Ja, Istenem, kiáltott fel Ágnes, azok a szegény dajkák ott a lelencházban, a folyómenti utcácska végén. Tán csak nem adják oda nekik szoptatni ezt a kis szörnyeteget, inkább szoptatnék egy vámpírt. Egy fiatal pap meghallotta ezt a beszélgetést, szigorú arcú, magas homlokú, átható tekintetű férfi volt. Szótlanul útot nyitott magának a tömegben, megnézte a kisgyermeket, föléje tartotta a kezét. Magamhoz veszem ezt a gyermeket, mondta a pap. A köppenye alá vette és elvitte. A bámészkodók szörnyülködve néztek utána, csak hamar elnyelte a vörös kapu, amely akkoriban a templomból a kolostorba vezetett. Milyen szép ez a történet. Van egy ilyen súlyosan fogyatékos gyermek, és valaki betakarja a köppenyébe, hogy az igény mondja, a szárnya alá veszi és felneveli őt. Milyen szép történet, és mennyire rímel a mai vasárnapunkhoz, amelyiknek ez a mottója, az új élet vasárnapja, vagy az új élet teremtője. Ebben a történetben elindul egy új élet, egyáltalán életben marad ez a kisbaba, nem dobják bele se a vízbe, se a tűzben, vagy nem hagyják egyszerűen éjjel halni. Felnő és a Notre-Dame templom harangozója lesz, Quasimodo névem. És hosszú-hosszú évekkel később az a pap, aki felnevelte őt, Claude Frollo, megszállottan szerelmes lesz Esmeraldába. A szenvedélye torz és tomboló, és hogy eléri a célját, elkezdi sok-sok ponton manipulálni ezt az érte rajongó, érte bármit megtevő embert. Eszközként használja őt a céljaihoz, akár Esmeralda elrablásához is. És Quasimodo vakon engedelmeskedik neki, ahogy nagyon jól megfogalmazza az a musical, ami ebből a darabból készült. Hozzá tartozom lelkem legmélyéig, mint egy kutya a legnagyobb hűséggel a gazdája iránt. Frollo figurája torz atya, aki bár életben tart, új életet ad, de közben megnyomorít és tönkretesz. Közben bűnben visz. Ilyen új életet akarna adni nekünk az Isten. Nagyon sokak szerint igen. Ne legyünk álszentek, ha emberekkel beszélgetünk, akkor tudjuk, hogy nagyon sokak számára ugyanilyen az Isten, és pont azért nem akarnak Istenhez tartozni, mert attól félnek, hogy az Isten megtorzítja őket, hogy az Isten elveszi a szabadságukat, hogy az Isten tönkreteszi őket. Dosztojevszkinek van egy híres regénye, hogy a Karamazov testvérek, abban Ivánnak van egy hosszú monológia, amelyik erről szól, hogy nem akarok Istenhez tartozni, mert ha ránézek arra a világra, amit teremtett, akkor csak a gonoszságot látom benne, és nekem egy gonosz Isten képe rajzolódik ki ebből. Egy évszázaddal később Albert Camus következőt fogalmazta meg, nem fogadom el azt az Istent, aki ilyen világot teremtett. Ha van Isten, akkor felelős a szenvedésért, mondja, és egy zsarnoknak a képét rajzolja meg. Nietzsche még tovább ment, Nietzsche azt mondta, hogy Isten meghalt, de már egyáltalán az a képzelet is, hogy van Isten, már az megnyomorítja az embert, mert Isten egy morális diktátor, aki tönkre akar tenni minket. És nagyon sok ember mond hasonló dolgokat, akkor, amikor átélet szenvedést, amikor azt éli, hogy Isten nem segített neki. Ott van a kérdés, miért engedte ezt Isten? Mások a szabadságukat féltik az Istentől, azt mondják, hogy ezek a törvények, amiket ő adott, ezek rettenetesek. Azt akarja az Isten, hogy behódoljunk, hogy semmi öröm ne legyen az életünkben, és minden csak szenvedés legyen. Nem kell ilyen új élet az Istentől, nem akarok Istennel találkozni. És ezekben a helyzetekben Isten egyenlőnek tűnik Claude Frollóval, aki életet ad, de közben meg is torzítja az embert. A mai igénk is ebből a nagyon-nagyon mély fájdalomból indul ki. Alapvetően Isten mondja a népnek az ő mondataikat, visszaismétli. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Ugyanez, Istennel nem jó együtt járni, mert nem foglalkozik velünk, nem törődik velünk, el van rejtve előle az életem, azt se tudja, mi történik itt velem. Nem figyel rám az Isten, elfelejt, nem számítok, nem látja az én ügyemet. Ez a panasz van ott nagyon sok ember szívében. És akkor vegyük ide Jézusnak a mondatát a Golgotai kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Most nem szeretném elemezni ezt a mondatot, és hogy mit jelentett ez a Golgotai kereszten. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ezt nem Jézus mondta először. Ez a 22. Zsoltárnak egy szava, egy mondata, ami több mint 1000 évvel született Jézus Krisztus kereszthalála előtt. Több mint 1000 éven át volt embereknek ez az imádsága, lehet, hogy egyszerű pásztoroknak, bárkinek, aki akkor élt, a Zsoltárok keletkezésétől egészen Jézus koráig, hogy azt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? Nincs nekem új életem, egyszerűen olyan az életem, amiben még az Isten is elhagyott. Miért feledkeztél meg rólam? És a 13. Zsoltárban ugyanezt olvassuk. Meddig feledkezel meg rólam, Uram? Végképp. Meddig rejted el orcádat előlem? És ez a meddig ismétlése, ez azt jelenti, hogy ez egy elhúzódó tapasztalat az embernek az életében. És ne gondoljuk azt, hogy ezek az érzések kívül maradnak a templom falon. Nem mondom azt, hogy mekkora jó pásztor vagyok, de azért ismerem a gyülekezetet, ismerem a közösséget, és nagyon sokatokról meg tudnám mondani, hogy talán mikor éreztetek így, talán mi volt az a pont, amikor úgy éreztétek, hogy valaki megbénít titeket, hogy valaki nem éppen az Istenhez próbál vezetni titeket. Talán sokaknak a mai életében, mai napjában is ott van ez, hogy azt éli át, hogy Istenem, elrejtőztél előlem, hogy nem szólsz hozzám, hogy nem válaszolsz. És nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk, hogy igen, érezhetünk így, hogy ez nem bűn, Maga ez az ige mondja azt, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak is. Nem csak az idősek. Azt mondja az Isten, hogy én tudom, hogy még a fiatalok is elfáradhatnak. És tudom, hogy ez furcsának tűnik, mert az idősebb generáció talán azt mondja, hogy amikor én 20 éves voltam, a falat is kidöntöttem, a vasat is elharaptam, hol volt ilyen, hogy fáradtság, hajnali 4-kor már kint dolgoztam. És valóban biztos így volt. De higgyétek el, hihetetlenül fáradt ma nagyon sok fiatal. Fáradt lelkileg, fáradt fizikailag, megfáradnak. Megfáradnak nagyon sok minden alatt, hiszen ugyanabban a világban élnek, ahol mi, ahol annyi minden zúdul az emberre, annyi mindennel kell foglalkozni, annyi határidő van, annyi feladat van, annyi házi feladat és egyéb, hogy egyszerűen nem tudunk kijönni alóla, és elfáradunk. És akkor azt mondja az Úr, hogy tudom, hogy elfáradsz. Tudom, hogy borzasztó nehéz, amikor terheket kell cipelni, amikor nem értenek meg, amikor gyászolsz, amikor talán nehéz belépni egy templomba, én mindent tudok, mert tudom, hogy elfáradsz. Mert elfáradhat a hit, elfáradhat az ember a szolgálatban is, elfáradhat az emberben a reménység is. És ez nem hiba, ez egy emberi állapot. Isten tisztában van vele, hogy elfáradhatunk. Itt jön a nagyon fontos kérdés, mit teszünk ezután? Belefáradunk, feladjuk a küzdelmet, vagy valami mást? Mert ilyenkor nem az a baj, hogy elfogyott a hitünk, mert nem fogyott el, csak valahol ott van lent talán a hamu alatt. Egészen megrázva ebből a szempontból a mai oltár előtti ige, ami szintén a mai napunkhoz kapcsolódik, hiszen 8 napra rá, pont ezen a vasárnapon jelenik meg Jézus Tamásnak, aki nem volt egy szerencsétlen, hitetlen ember, aki korábban még azt mondta, amikor a tanítványok nem merték követni Jézust, hogy menjünk el és halljuk meg vele. De az a 7-8 nap, amit átélt, az elfárasztotta őt. Ott volt benne még a hit, de azt mondja, hogy nem megy már ez nekem magamtól. Elvesztettem az erőmet, és szüksége van arra, hogy valaki kiássa őt ebből a mélységből. Nem magát próbálta meg kiemelni, nem magát húzta ki a saját hajánál. És éppen ezért, amikor ennek az igehirdetésnek így elindulunk, elérünk talán a mélységébe, és elkezdünk emelkedni, akkor ez az egyszerű üzenet, ez a két szó legyen előttünk, erőt ad. Ebben a helyzetben ez az egy megoldás van. Elkérni az erőt az Istentől. Mert nem emberi erőből tudunk megújulni. Nem tudjuk, mint Münchhausen báró, kiúzni magunkat a mocsárból, még a lovunkkal együtt is. Próbálkozhatunk, küzdhetünk, de nem fog menni. Ez az ige is azt mondja, hogy igen, szárnyra kelnek az emberek, mint a sasok, de mikor? Amikor átélik, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Nem magunkat kell megerősíteni, hanem oda kell menni az Úrhoz. És ez nem egy passzív dolog, nem azt jelenti, hogy üljünk így magunkba, aztán majd egyszer előt ad az Úr, hanem ez azt jelenti, hogy ráhagyatkozom, hogy várok az ő szabadítására abban a küzdelemben is, ami talán éppen a lelkemben és a szívemben folyik. És hogy lehet mindez a sajátunk? Hogyan élhetjük át mindezt? Ez nem arról szól, hogy az Úr minden elesetnek erőt ad. Erről nagyon egyértelműen beszél Ézsaiás ebben az igében, hogy van ennek két fontos feltétele. Istentől erőt kapni nem egy automatikus dolog, nem olyan, hogy beállunk a benzinkúthoz, levesszük a tankolófejet, bedugjuk, aztán hajrá, mehetünk tovább. Inkább ahhoz hasonlítanám, hogy igen, van annyi feladatunk, hogy oda menjünk a benzinkúthoz, de nem tudunk automatikusan tankolni, hanem valamire szükség van. Mire van szükség? Itt tudom megfogalmazni, azt kap erőt, aki maga is elismeri, hogy önmagában erőtlen. Aki maga erejében, a maga tudásában, a maga hatalmi helyzetében, ma mondhatom azt, oldaltól függetlenül, vagy bármilyen politikai pártban bízik, soha nem fog igazából erőt kapni. A Zsoltárok könyvében Izrael népének van egy nagyon szép hitvallása. Izrael népének a katonai potenciája az mindig hihetetlenül gyenge volt. Nemrég olvastam talán ott a Bírák könyvében, hogy milyen rettenetet okozott a zsidóknak úgy harcolni a filiszteusokkal, hogy több mint 600 harci kocsijuk volt. Abban a korban a harci kocsi a legmodernebb tankoknak felelt meg, olyan, mint a tankok ellen mentek volna akár egy fakarddal küzdeni. És mégis ezt mondták a zsidók, ezek a harci kocsikban, amazok a lovakban bíznak, mi pedig az Úr nevében. És láthatjuk azt, hogy tele van az Ószövetség olyan történetekkel, amikor Izrael népe, akár Gedeontól kezdve, vagy bárkit mondhatnánk, nem azért győzött, mert olyan hatalmas és erős volt. Sőt, amikor azt gondolták, hogy hatalmasak és erősek, mint Aj városánál például, elég elküldeni oda pár ezer embert, úgyis agyonverik őket, akkor mindig kikaptak. De amikor lecsökkentették a sereget 300 főre, és az Úr nevében indultak el, akkor győztek. Soha nem az számít, hogy mi mennyire gondoljuk magunkat erősnek, mennyi pénz van a bankszámlánkon, milyen a kapcsolati tőkénk. Azt számít, hogy milyen kapcsolat vagyunk az Úrral, hogy azt tudjuk-e mondani, hogy Uram, én vagyok az a megfáradt, és én vagyok az az erőtlen, aki nem arra az útra akar rálépni, hogy megtagad téged, hogy panaszkodik, hogy azt éli át, hogy egyedül van. Én az az ember akarok lenni, aki rááll a te ígéretedre, aki bízik abban az igében, hogy erőt adsz a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszed. Úgy mehetek ki a hétköznapokban, hogy Istennek ez az ereje ott van az életemben. És nem véletlen, hogy most van ez az ige, amikor közelítünk a pünköst felé, mert ezt az erőt a Szentlélek által kapjuk meg. Mert a Szentléleknek az ereje tud minket átalakítani és megváltoztatni. De ez oda kell menni, és azt kell mondani, hogy Uram, én erőtlen vagyok. És ez nyitja meg azt a csapot, azt a benzintankot, amivel elindulhat az életünknek a feltöltése. És mi kell ehhez? Természetesen bizalom. Nem megyünk oda olyan emberhez segítséget kérni, akiről tudjuk, hogy nem fog segíteni, legfeljebb elkerget minket. De akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tud-e így átölelni minket egy ember? Azt olvastam, hogy ez a Frollo átölelte ezt a kisgyermeket. Egy valami hiányzott, hogy évek múlva ez már csak az ő ölelése volt, és nem volt ott benne az Isten ölelése. Én hiszem, hogy tudunk mi átölelni így embereket. Akkor, hogyha mi átölelésünkben, ott van az Istennek az ölelése is. Ezért találta ki Isten a családot, a házasságot, a gyülekezetet, a közösséget, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni és át tudjuk élni. Hogy akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És milyen ez az Istentől kapott új élet? Ez olyan, ami nem kívülről javítgat minket, hanem belülről újítja meg az életünket. Kívülről sok mindent tudunk tenni a testünkkel, akár a sminkeléssel, akár modern technikákkal, ugye vannak ezek a filterek, itt föl lehet tenni egy képre is, teljesen megváltozik az arcunk. Istennek a erőt adó hatalma az nem ilyen, hanem belülről változtat meg minket. És jól tudjuk, hogy az igazi erő és az igazi szépség az belülről fakad. Ha Isten belülről erősít meg minket, ha bennünk ott van a Szentlélek az ereje, akkor ez kifele is látszik. Megjelenik az én viselkedésemen, az én gondolkodásomon, ahogy bátran tudok szembenézni az élettel, és mindazzal a küzdelemmel, amitől talán most még félek. Kedves testvérem, hol van most a fókusz a te életedben? Rá tudsz nézni így erre a majdnem 3000 éves igére, hogy igen, én vagyok az, akit az Isten a sasszárnyain hordoz. Én vagyok az, akit betakar, akire vigyáz, akinek az oltalmába élhetem az életemet. Le tudod tenni így elé mindazt, amit be megfáradtál? El tudod engedni mindazt, ami talán megtorzított és megnyomorított téged? Azért, hogy az Istent valóban olyannak lásd, amilyen. Valóban azt a szerető Istent lásd meg, amilyen ő van valójában. Isten ma nem azt mondja neked, hogy soha ne fáradj el, gyermekem, hanem azt mondja, hogy ha elfáradsz, gyere hozzám, és én megújítalak. Quasimodo vasárnap üzenete nem csak arról szól, az, hogy Isten újját teremt, hogy egyszer új életet kapunk, hanem arról szól, hogy újra és újra kész minket megerősíteni ezen a mai délelőttön is. Mert az emberi élet elfárad, de Isten újra és újra meg tud újítani minket. Aki az Úrban bízik, az nem elfogy, hanem megújul. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, 3000 évvel ezelőtt lenéztél a te népedre, és szomorúan láttad, hogy miket mondogatnak. hogy azt mondják, hogy el van rejtve az ő életük te előled, hogy te nem foglalkozol velük. Pedig te szíved minden szeretetével ott voltál velük, akár legyen szó egyiptomi vagy babiloni fogságról, legyen szó olyan élethelyzetekről, amikor eltávolodtak tőled újra és újra, nem vontad meg tőlük a te szeretetedet. És Urunk Istenünk, amikor ma lenézel a te egyházadra és lenézel erre a gyülekezetre, te tudod, hogy milyen szavak hagyták el a mi szánkat te feléd, akár hangosan, akár a szívünk mélyén. És köszönjük, hogy te nem haragszol ránk azért, ha veled kiabálunk, nem haragszol ránk azért, ha elmondjuk a fájdalmunkat te neked, hanem azt mondod, hogy tudom, hogy még fiatalként is elfáradhatsz. Tudom, hogy nem könnyű ez az élet. Tudom, mert az én szeretett fiam végigélte, és tudja, milyen a kísértés, a nélkülözés, a fájdalom. Gyere hozzám, én felemellek, megerősítelek, és bármi is van az életedben, én nem feledkezem meg te rólad. Urunk Istenünk, hagy pihenjünk meg most így a te szerető szárnyaidban. És Urunk Istenünk, add, hogy ezt a szeretetet tudjuk továbbadni mások felé. Hogy a mi szeretetünk, ami emberi kapcsolatainkban, az ne egy önző szeretet legyen, ne megtorzítson másokat, hanem a te valódi krisztusi szereteted ragyogjon át rajtunk, és sugározzon mások felé is. Amen.